Kedves táborozók, a mai reggelen Péter apostol első levelének 4. fejezetéből szeretnék egy rövid szakaszt felidézni, tehát Péter apostol első levelének 4. fejezetéből a 2. verstől a 4. versig terjedő szakasznál. Kérem, hogy nyissuk ki a Szentírást. Így hangzik tehát az ige, hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátra levő időt. Mert elég nekünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. Ami miatt csodálkoznak, hogy nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába szitkozódván. Az ige szakasznak a központi gondolatát, a keret gondolatát egy szembeállítás adja. Figyeljük csak meg, az apostol életünk elfolyt idejét állítja szembe a hátra levő életidőnkkel. Ez tehát a keret gondolat, ez a szembeállítás. Az elfolyt idő, az elfolyt életidő egy rendkívül kifejező, mondhatnám, tragikus töltetű kép. Azt mondja az apostol, az az életidőnk, amíg nem ismertük az Istent, vagy az Istentől távol éltünk, az ő értékrendjétől, az ő akaratától, az ő normáitól távol éltük az életünket, az olyan elvesztegetett idő, mint ahogy elveszik a földre kiöntött vagy kifolyt víz. De ezzel van szembeállítva, ezzel állítja szembe az apostol a bátorítást, egyben a figyelmeztetést, hogy van még hátra levő életidőnk is. Ami előttünk van, az nincs még elrontva. És ez felbecsülhetetlen érték, felbecsülhetetlen kincs, kitölthető igazi értékes tartalommal. Ez számunkra tehát, kedves táborozók, a létfontosságú kérdés ennek a szembeállításnak a hátterén, hogy hogyan telik a hátra levő életidőnk. Még akkor is ez a kérdés, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, ez a fő kérdésünk, hogyha talán a korábbiakban, amíg Istent, az evangéliumot nem ismertük, talán még akkor sem merültünk ilyen szélsőséges, kicsapongó életbe, ilyen szélsőséges, karakteres bűnökbe, mint amelyeket az apostol itt felsorol. Tehát, hogyha történetesen nem éltünk volna feslett életet, nem részegeskedtünk volna, nem jártunk volna ivásokban, vagy nem lettünk volna bálványimádók. Hiszen talán mondhatjuk többen is, hogy mondom, ilyen szélsőségekben nem merültünk. Azonban ez az, amit szeretnék különösképpen hangsúlyozni, hogy mondjuk egy polgári erkölcs, egy emberi mérce szerint vállalható élet, az még nem azonos az Isten szíve szerint értékesnek mondható élettel. Az még nem azonos azzal az élettel, amire az apostol nem mondaná, hogy elfolyt életidő. Tehát nagyon fontos, hogy ilyen módon ne tévesszük meg magunkat, és újra csak hadd mondjam, hadd ismételjem, hogy a nagy kérdés még ebben az esetben is az, hogy hogyan telik a hátra levő életidőnk. Amióta feltárult az evangélium reménysége előttünk, megváltozott-e minőségileg az időnk tartalma, az életünk tartalma, vagy pedig valójában csak egy polgárilag vállalható, egy emberi mérce szerint elfogadható, erkölcsiségű életet élünk. Az apostol határozottan fogalmaz, figyeljük meg, azt mondja, elég nekünk, vagyis elég volt belőle, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedjük. Mondjak határozott nemet az élet ilyetén elfolyására is, hogy többé ne emberek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljük a hátra levő időt. Figyeljük meg, hogy itt is van egy szembeállítás, az Isten akarata szerinti élet, ez van szembeállítva az emberek kívánságai, illetve a pogányok akarata szerint élt élettel. Milyen emberekről van itt szó? Ugye elsősorban nyilván mi magunkról, akik ugye régebben, az eddigiekben az önző emberi kívánság, a saját kívánságunk szerint éltük az életünket, ami nem egyeztethető össze, vagy nem minden esetben, gyakran nem egyeztethető össze az Isten értékrendjével, az Isten kívánságával. De ez mellett ott van a más emberek befolyása, a rajtunk levő befolyása szerint élt életidő. Tehát, hogy más emberek tetszését is kerestük, ott volt az életünkben a megfelelni vágyás, a mások által támasztott elvárásoknak, olyanoknak, amit lehet, hogy valójában nem is támasztottak, vagy nagyon is támasztottak, és itt tényleg gondolhatunk a legkülönfélébb emberekre, ugye a hozzánk tartozókra, a rokonainkra, esetleg a munkatársainkra, a főnökünk milyen elvárásokat támaszt velünk szemben, ami persze nem biztos, sőt, azt kell mondjam első közelítésben, nem baj, hogy ezekre is tekintettel vagyunk, figyelemmel vagyunk. De vajon az Isten által támasztott elvárások hol esnek alatba, milyen súlyjal esnek alatba ezek között? Emberek elvárásai a fontosabbak, az embereknek való megfelelni vágyás, vagy az a kívánság, hogy az Istennek megfeleljünk. Ugyanakkor bátorító és vigasztaló az, amit az apostol itt ír a 4. versben, hogyha az emberek rácsodálkoznak, hogy mi már nem úgy élünk, mint ők. Ja, hogy is mondja az apostol, csodálkoznak, zárójelben mondom, vagy éppen megbotránkoznak azon, hogy mi nem futunk velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába szitkozódván. Hogy látszik rajtunk, hogy a mi életünket már nem ugyanazok a rugók mozgatják, mint az övékét. És ezen csodálkoznak jó esetben, rosszabb esetben megbotránkoznak, de semmiképpen sem tudnak szó nélkül elmenni mellette. Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az apostol itt két nagyon egyszerű, de nagyon érdekes kifejezést használ a pogányok életének a jellemzésére. Ez a két egyszerű, de mondom, annál érdekesebb kifejezés a futás és a szitkozódás. Ja, így mondja, hadd ismételjem, nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába szitkozódván. Vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről ezt a két kifejezést. Elsőként a futást. A Biblia több helyen állítja, több helyen rajzol fel olyan képet, hogy az Isten nélkül élő ember, az Istentől távol élő ember élete tulajdonképpen a futáshoz hasonló. Az ember fut valami után, vagy fut valami előtt, elől. Vagyis az ember élete nem egy nyugodt, jóleső járáshoz hasonló, nem egy vándorláshoz hasonló, amihez egyébként sok helyen a hívő életét hasonlítja a Szentírás. Tehát nem egy ilyen nyugodt, vándorló, járó élet, aminek távlati célja van, amihez lassan, de biztosan közeledünk, amiközben van idő szemlélődésre, nem, hanem az Istentől távol élt élet az egy hajsza, vagy egy hajszoltság. A legtöbb ember hajszol tehát valamit, vagy őt hajszolja valami, esetleg önmagát hajszolja. Nagyon érdekes igét találunk a példabeszédek 28.1-ben, így hangzik, minden istentelen fut, ha senki nem üldözi is, az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátra. Arra is felhívnám a figyelmeteket, hogy azt mondja ez az imént idézett igénk, hogy ahhoz, hogy az ember ne fusson, ehhez bátorság kell. Úgy gondolom, ez nagyon érdekes kijelentés. Bátorság kell ahhoz, hogy ne fussunk, ne hajszoljunk valamit, és ugyanakkor ne hagyjuk, hogy bennünket is hajszoljanak valamik vagy valakik. És itt van a másik kifejezésünk, amire szintén egy kis figyelmet fordítsunk most, a szitkozódás. A szitkozódás így jellemzi az apostola, a pogányok, az Istentől távol levő embernek az életidejét, tehát, hogy a futás mellett szitkozódnak. Mi a szitkozódás? Tulajdonképpen nem más, mint az elégedetlenségnek, a békétlenségnek, a zaklatottságnak, a boldogtalanságnak a kifejeződése. Mert aki elégedett, akiben békesség van, az nem szitkozódik, nem gyűlölködik, a szívében, még csak a foga között sem, nemhogy hangosan kifejezve a keserűségét. És bizony a Szentírásnak ugyancsak visszatérő jellemzése az Istentől távol eső életeknek a tekintetében, hogy tehát, hogy ilyen módon nyilatkozik meg a keserűség, egyáltalán ott van a keserűség központi helyen. Például idézhetem a Római Levél 3. fejezet 14. részét, 14. versét, vagy a 10. Zsoltár 7. versét, szájuk telve átkozódással és keserűséggel. Vagy ugyancsak a Római Levél 2. fejezetéből, a 8. verstől, azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak búsulással és haraggal, nyomorúság és inség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először, meg görögnek, dicsőség pedig és tisztesség és békesség minden jó cselekedőnek, zsidónak először, meg görögnek. Tehát így is feltehetjük a nagy kérdésünket, elmondhatom-e, hogyha az egész világ fut is körülöttem, én nem futok vele, nem ránt magával, és ha az egész világ szitkozódik is körülöttem, én nem szitkozódom sem a fogam között, sem a szívemben. Tehát nem emberek kívánsága, és nem pogányok akarata szerint élem az életem. És kedves táborozók, végezetül még egy szempontot hadd hozzak be, ami nem szerepel ugyan kimondva itt az alapigényben, de úgy gondolom, hogy akkor is nagyon fontos, mert nagyon jó alkalmat ad arra, hogy akár a hívő ember is megcsalja magát. Mert lehet, hogy valaki elmondhatja, hogy nem szitkozódik, nem fut a világgal, nem merül olyan karakteres bűnökbe, mint amit az apostol sorol itt az alapigényben, de a további nagy szempont, hogy vajon nem vagyok-e passzív, nem süllyedek-e, mindazzal együtt, hogy megfelelek ezeknek a kívánalmaknak, nem süllyedek-e passzivitásba. Vagyis másképp megfogalmazva ugyanezt, becsületesen beálltam-e az Isten szolgálatába, az Isten művének az építésébe, megtettem-e teljes szívvel, készségesen, amit meg tudok tenni, amitől az Istentől erőt, tehetséget kaptam. Mert ez ad igazán értelmet az életünknek, ez ad igazán tartalmat az életidőnknek, hogyha ezt cselekedjük, akkor mondhatjuk el igazán, hogy nem folyik el úgy az életidőnk, mint annak előtte, mikor nem ismertük az Istent. Tehát hadd mondjam, hogy önmagában nem nagy dicsőség kimaradni fesletségekből, részegségekből, topzódásokból, ivásokból, csak azért, hogy az egész életemet mondjuk egy langyos sarokban üldögélve töltsem el. Az életem ebben az esetben ugyanúgy elfolyt életidő lesz. Kedves táborozók, összegzésképpen bátran mondhatom, hogy hatalmas kincs van tehát a kezünkben mindannyiunknak, az az életidő, ami még hátra van, hatalmas kincs ez, és minél előbb kezdünk el ezzel felelősen élni, felelősen gazdálkodni, annál többet menthetünk meg belőle. Minél előbb beállunk a becsületesen végzett munkába, szolgálatba, annál kevesebb fog elfolyni belőle. Én azt kívánom, hogy vizsgáljuk meg magunkat őszintén, egyenesen, Péter apostol igéjének a fényében, és ne féljünk szembesülni azzal, hogyha esetleg ilyen vagy olyan módon, de elmarasztal ez az ige bennünket. Ne féljünk szembesülni ezzel, mert ez a feltétele annak, hogy a legnagyobb kincsünket, a hátralevő életidőnket ne tékozoljuk el, és hogy a hazatérő úr, a hazatérő gazda, ugye, aki a példázatban Jézust jelképezi, amikor számon kér bennünket, akkor nekünk is azt mondhassa majd, mint amit a hű szolgáinak: jól van én, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te atyádnak örömébe. Amen. Mennyei atyánk, köszönjük azt, hogy nekünk ilyen kincsünk van, hogy van még életidőnk, és köszönjük azt is, hogy figyelmeztetsz arra, hogy hogy ne úgy éljük a hátra levő időnket, mint amikor még távol voltunk tőled, ami elfolyt életidőnek, elvesztegetett kincsnek minősül. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz arra, hogy tartalmassan, és egyáltalán hívsz és késztetsz arra, hogy ezt a lehetőséget, ezt a kincset megbecsülve éljünk, hogy értékkel töltsük meg, és hogy téged megismerve beálljunk a te szolgálatodba, hogy meghalljuk a te szavadat, hogy kövessünk téged, és nem futva, rohanva, mint ahogy a világ teszi, ami valami elől vagy valami után fut, nem helyt adva a keserűségnek a szívünkben, és szitkozódva a fogaink között esetleg, hanem téged keresve, téged megtalálva, és a te művedet építve nézzünk bizalommal a jövendő elő. Istenünk, köszönjük ezt a bátorítást, köszönjük ezt az örömhírt, hogy van miért élni, van értelme az életünknek, és kérünk, vésd ezt az igét a szívünkbe, kérünk, hogy emlékeztess erre bennünket alkalmas időben. Megváltónk nevében kérjük ezeket. Amen.